rossznak bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják. Szent Pál apostol Timóteusnak szóló intelmét idézte Ternyák Csaba érsek, amikor megáldotta a kívülbelül felújított egri bazilikát. A főpásztor beszélt arról, érdekes módon, miközben csökken az angyalok létébe vetett hit, megnőtt a fantasztikus irodalom iránti kereslet, a feltételezett földön kívüli lényekkel való kapcsolat keresése. Amikor Szent Mihály főangyal pártfogásába ajánljuk magunkat, azért imádkozunk, hogy védelmezze Isten egyházát, és minket is, akik oltalmáért esedezünk. Éppen emiatt választottuk egyházmegyei találkozunk számára és bazilikánk megáldására az ő ünnepét, fejtette ki Ternyák érsek. A Szentmisén részt vettek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai és több határon túli püspök, valamint az egyházmegye papsága. Michael Wallace Banach, magyarországi apostoli nunciusa, a Szentatya személyes képviselőjeként Ferenc pápa nevében köszöntötte a jelenlévőket, elmondva a pápa apostoli áldását küldte. A Szentmisén jelen volt Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter is. Az egri bazilika teljes körű felújítása 5 év alatt készült el a magyar kormány anyagi támogatásával. Orbán Viktor is személyesen felköszönti 80. születésnapján Miloš Zeman korábbi cseh köztársasági elnököt, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke, az erről szóló cseh sajtóértesüléseket. A magyar kormányfő előbb külön tárgyalást folytatott Andrej Babiš korábbi cseh miniszterelnökkel, az ANO pártelnökével. Ellenzéki sikert hozott Csehországban a részleges szenátusi választás, amelyen a 81 tagú felsőház 27 tagjáról döntöttek a választók. A voksok több mint 90%-ának összeszámlálás alapján az Andrej Babis volt kormányfő vezette Elégedetlen polgárok akciója 8 mandátumot szerzett. A kormánypártok közül a Polgári Demokratikus Párt és a Polgármesterek és Függetlenek Mozgalom 2-2 mandátumot mondhat magáénak. A további 15 helyből egyet-egyet a legkülönbözőbb összetételű regionális koalíciók jelöltjei szerezte meg. Az ANO ugyan megerősítette helyzetét, de a jelenleg kormányzó jobbközép koalíció többsége a szenátusban továbbra is megmarad. Magyarország megfelelően felkészült a térre, a kiemelkedő kapacitású hazai tárolókban már 6 milliárd köbméter földgáz áll rendelkezésre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A tárca tájékoztatása szerint 2023-ban a lakosság alig valamivel több mint 3 milliárd köbmétert fogyasztott el, így az elérhető tartalék ennek közel kétszerese. A gazdaság igényeit tavaly mintegy 5,5 milliárd köbméter földgáz fedezte, a belföldön tárolt mennyiség ezt is meghaladja, emelték ki. Hozzátéve, a múlt évben együttesen tehát mintegy 8,5 milliárd köbméteres gázfogyasztás több mint 70%-a a nagy hidegek beköszönt előtt hozzáférhető. A magyar falu él, sőt virágzik, ha vannak, akik felvirágoztatják, jelentette ki Nagy János miniszterelnök irodát vezető államtitkár a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Kisgyőrben, a település kerékpár útjának és felújított szociális intézményének átadó ünnepségén. A Kisgyőrt Miskolc-Tapolcával összekötő erdészeti mezőgazdasági és kerékpárút több mint 6,5 kilométer hosszú, amit a Halsányítóig vezető, több mint 8,5 kilométeres, a biciklisek részére kitáblázott és felfestett közútszakasz egészít ki. A település szociális intézményében az épület tetőszerkezetét és nyílászáróit cserélték. A magyar múltat, a magyar nemzetet nem lehet eltörölni, ez a mának és jövőnek szóló beszédes üzenete Kovács Béla szobrának, mondta az agrárminiszter Hajdúnánáson. Nagy István a város főterén felavatta a Független Kisgazda földmunkás és polgári párt egykori főtitkárának mellszobrát, Babusa János Munkácsi díjas szobrászművész alkotását. Az otthonfelújítási programban az érintettek körének bővítését és az adminisztrációs terhek csökkentését célzó javaslatokról egyeztettek az Energiaügyi Minisztérium kezdeményezésére. A találkozón a kormány, valamint pénzügyi és szakmai közreműködő szervezetek képviselői vettek részt. Az az elvárás biztosan változatlan maradt, hogy a korszerűsítésekkel legalább 30%-os energiamegtakarítást kell elérni. Újabb intézkedések lépnek életbe a gyermekes családok támogatására. Október 1-től könnyebben vehetik igénybe a Csok Pluszt, a falusi csokot és a babaváró támogatást a speciálisan adózók és őstermelők, között a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Az eddigi 10, illetve 20% helyett akár a bevételük 50%-át vehetik figyelembe jövedelemként a hitelbírálatnál. Végül az időjárásról. Fokozatosan csökken majd a felhőzet napközben, egyre nagyobb területen kisüt a nap, de még több helyen várható eső, zápor, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 11-12, napközben aztán 14-15 fok körül alakul csupán. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fürelis című regényének 23. részét hallják. A felolvasó Bánsági Ildikó, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna.
Szenvedtem, míg hallgattam. Mikor arra kér, bocsássam meg, hogy nem megy fel az iskolába védelmet kérni nekem. Ő tagja a fenntartó testületnek, de nem teszi, mert nem teheti. Nemzeti érdekből magamra kell hagyni a fehér tanárnő felháborodott haragja tüzében, akinek a mozgalom az egyetlen magánéleti terepe, és minden gondolata a remény, hogy az antant megbukik, hogy végre visszakapjuk azt, amit elraboltak tőlünk, ami hajdani életében mindnyájunk kincse volt, de a közönyös gyászmagyarok passzivitásuk miatt nem segítenek. szemem fénye. Sose szólt így hozzám, és megint elfúlt a hangja. Fehér tanárnő nem lesz nemes ellenfél, mint amilyenek egyes rómaiak voltak. Ő ellenséged lesz, és ha visszavesz a csapatba, nem hagy egy versornyi időt. Űz mindenféle foglalkozásokra. Ha meg kitesz, ütni fog a pedagógia eszmei vesszőny a lábjával. Ha úgy tudod is a leckét, mint Archimédesz, ez soha többé nem lesz szabad senkinek kimondania. És én az apád nem védhetlek meg, mert egy valamiben csak ugyan vétettél. Nem mondtad el neki az igazat. Érezte, hogy mindhárman őt bámuljuk, nem értettük, mire céloz, nem sütötte le a szemét. Ha elmondod Magdolna, hogy Hutra eltiltott minden csekély erőkifejtést kiváltó tevékenységtől, tehát nem szabad vállalnod a cserkészet fizikai részét, csak a szellemit, nincs baj. De te nem azzal érveltél, hogy az iskolátok rosszul szervezett meg mindent, hanem kioktattad szavak nélkül is, rád nem illik mellékszerepet bízni. Te Magdolna vagy, a készülődő királygyilkos, te meghalsz Erdélyért azzal, hogy mint kémnőt kivégeznek, de nem kötöl bogot, és nem dalolgatsz nívótlan dalokat. Nem megyek el Milánóhoz, sem a püspökhöz, és nem szólok Fejérnek sem. Rábízlak, mint egy árvát önmagadra. És segítsen az Isten nem könnyű utadon. Mire a mondatot befejezte, Cili már zokogott. Csak Jabloncai Lenke állt úgy, ahogy az imént. Rémült szemem látta az ajkát, nagyon pici mosoly volt rajta, de mosoly volt. Az anyagot ötödikes korodban az instruktor megtanította neked, gyöngyszálam. Azért fogadtuk fel, segítsége óta már tudod azt, amit a többi. Nem vagy csillogó, de mindent pótoltál matematikából, még ha Fehér Margit nem akarja majd elismerni, akkor is így igaz. Apád jól érzi, harc kezdődik. Áld! Nem tud apád segíteni, nem tudok én sem. Csak azzal, hogy mindig érezni fogod, mennyire sajnállak, ha Fehér tanárnő jogos, jogtalan felháborodása, lecsapódását nem tudod elkerülni. Majd veled sírunk, én és Cili. Apa megír neki szép, békítő levelet, bár Fehért nem érdekli apád, nem érdeke, hogy őt bántsák, neki te kell lesz a te biztonságod aláásása, a te megfélemlítésed. És ne feledd el, ha Rút is a mód, amivel bánthat, te kezdted a harcot. Azt nem vállaltad, azt az egyetlen szentélyt, amelynek ápolása élteti. Légy méltányos, az élet rengeteg sikert tartogat még. Vannak odabent barátaid, akik szeretnek, meg nem öl a tanárnő. De ne reménykedj, amivel majd válaszol neked, nagyon fog fájni. Annyira, hogy felfoghatod úgy is, mint nyitányt az általam megjósolt előhalálokhoz. Ez majdnem olyan lesz. Az lesz. Előhalál. De ne felejtsd el, nem szereted Fehér tanárnőt, és neked igazán csak az lehet a gyilkosod, akihez vonzódol. A témát befejeztük. Apátok meg ne mondjon lírai szövegeket, hanem készítse fel a lányát arra, amit tudnia kell, és amit Cilinek naponta elmond az ének tanárnője. Ha leverte a lécet, rakja a helyére, és kezdje újra az ugrást. Veszteség idején az ember úgy tesz, mintha nyert volna. Nem nyertem. Dehogy nyertem. Mint a gyermekmondókában, sós vízbe mártogattak és szirupba. Én voltam az osztály koronázatlan tanulója magyarból, meg latinból, és Andrással az oldalamon nyelvekből, és mindenből, ami humán, a másik oldalon madács rabszolgája. Ilyen módszeres és embertelen kínzást, mint amin gyerektestem és egyre dúltabb lelkem átment Fejér tanárnő kezelése alatt, ritkán él meg az ember. Rosszabbul éreztem magam, mint nyilas Misi. Fehér technológiája változatos volt, és mert szerencsétlenségére az instruktor révén már nem foghatta rám, hogy nem tudom a leckét, ha kérdez, úgy oldotta meg az ügyet, hogy nem feleltetett. Ha megoldásra jelentkeztem, mint régen Móré, nem vette észre. A dolgozataimra meg, amelyek eredményét mindig összehasonlítottam András dolgozata osztályzatával, azt írta rá, osztályzást nem érdemel, értékelhetetlen. Nem volt igaz. Minden levezetésem azonos volt az Andráséval. Az osztály ellenszenve eloszlott. Hetente matematika és fizika órákon én voltam a sánta, béna, babiloni koldus a városkapuban, akit bárki megrúghat. Elkezdtem fogyni. Fejér soha ki nem hívott a táblához, csak ha vendég jött, annak a közelében kezdetben hibátlan levezetésekkel ejtettem kétségbe, de mikor megírta a gúnyversét, attól fogva nem tudtam többé megszólalni a tábla előtt. Mindenki tudta az iskolában, hogy Fejér megüzente nekem, és személyemben minden hazafiatlan elemnek a szent háborút. Idegen osztálybeliek surrantak oda hozzám szünetben, és kérdezték, mit tehetnének. De senki se tehetett semmit. Katalin, Milánó távoli rokona feladta Milánónál Fejért, de megszítták, ne protezsáljon valakit, akivel mióta iskolába adták, mindig valami egészen különleges botrány bontja meg a nyugalmat. Amit eddig kerültem, mint a hidegben valami takaró, borult rám a közösség megnyugtató részvéte. Mindenki tudta, mivel kezdi Fehér Margit a tanórát. Saját szerzeményű kis versét úgy súgja a fülembe, hogy közben a szomszédaim hallhatják. Tudja meg minden ember öltő, vízbe esett a jeles költő. Csekéke súlya annyit nyom, mint a megzavart nyugalom. A hatodik osztály második felétől az érettségi évének utolsó szakaszáig ebben a gyűlöletben éltem. Nem tudtam megszokni. Nem gyerekes módon, pityeregve, különös aktivitással éltem át napi megaláztatásomat. Válaszul sok furcsa verset írtam, és a Fejér tanárnő tárgyaiból feleltetés nélkül minősítő bizonyítványbeli elégséges miatt eszelős vágyjal készültem a bükkbe. François, a turistavezető kirándulást hirdetett, hogy ne engedtek volna el mindkettőnket monsieurvel. Ami anyám gondját felkeltette, az a kirándulás előtti vasárnap a helyi labban megjelent közlemény volt, amelyben az állt, Textor eljegyezte Stupica Szerénát. Már indultunk templomba, amikor apám odasúgta anyámnak, aki jelzett neki, hallgasson, de elkésett, testvérem meghallotta. A vér lefutott az arcából, megtántorodott, anyám kapta el, rászólt, vigyázz, kicsim, ne járj ügyetlenül, látod, megbotlottál. Csak nem beteg, aggódott apám, és latolgatta, ne hívja-e ki Hutrát. Anyám megnyugtatta, a serdülők megszédülnek időnként, előfordul az majd még ezután is. Cili aztán felnézett apámra, és már tudott mosolyogni is. Ezzel az előzménnyel indult Kiki a kirándulásra, a Bükkbe készültünk, Bánkútra, ahol talán eltávolodunk itthoni árnyékainktól. Cili a gondolattól, hogy most már gondolnia sem illik a fiúra, én a vad kívánkozástól, amelyet beleszerettem Ágostomba. Ájultan, ártatlan bűnös vágyjal kívántam, hogy megérinthessem, tegye ezt ő is az én testemmel, hogy családos, hogy felesége van, kidobtam a gondolataim közül. Szerelmem tárgya semmivel nem volt elérhetőbb, mint akiket eddig képzeletem szerelmi játékaira alkalmaztam. Mondjuk Szucsonk herceg, vagy Póza Márki, de Ágoston közelében éreztem a test követelő hívását is. Cilit nem mertem faggatni textorról, anyánk szomorú volt, mikor utánunk nézett. Szabó Elek két szerelmes lánya úgy vágott neki az iskolai kirándulásnak, hogy jobb volt nem kutatni, ki milyen gondolatukat visz magával. Még friss volt az év vége felé bekövetkezett nyilvános megaláztatásom emléke. Az egyetem nemrég megnyílt pedagógiai tanszékének gyakorló gimnáziuma voltunk, nem sokkal a záróvizsga előtt egy napon körlevéllel jött be az osztályba az altiszt. Milánó közölte, az egyetem pedagógiai tanszéke bizonyos kísérlet céljából berendeli a 6. osztályt a 7 pénteki napján az egyetemre, hogy a tanárnak készülő 5. éves hallgatók elvégezzenek rajtunk és velünk bizonyos vizsgálatokat. Az osztály az intézetből közösen indul el, együtt lép be az egyetem kapuján, ott felvezetik ismeretlen célú kísérleti munka elvégzésére a pedagógiai tanszékre, tessék méltón viselkedni. Mikor kiérkeztünk, mind a 42-nkkel külön foglalkoztak, külön helyiségben, elég soká került ránk a sor, Cilivel untuk. Amikor valakivel végeztek, azt kivezették az egyetem elé, ne közölje a még nem ellenőrzöttekkel, mi a feladat lényege. Valami izgalmasat vártam, szokatlant, de nem történt semmi izgató. Megvilágított nagy üvegcsövön egymás után változó sebességgel először 2, majd 3 jegyű számmal ellátott cédulák zuhogtak alá, később számok helyett összefüggéstelen szavakat sem eredményezhető betűk hultak villámsebesen. Merezgettem a szemem, de csak a 2 jegyű számokból álló egységek egymás utánját bírtam megjegyezni, a 3 jegyűeket nem. Ellenben nem volt az a legértelmetlenebb betűkombináció, amit meg ne jegyeztem volna. Utóbb közölték, ne válaszol reáliát igénylő pályát, aki nem jól reagál a számkísérletekre, és fordítva. Akinek a betűhalmaz nem marad meg az emlékezetében, az kerülje a humán foglalkozást. Kérdezgettek is egyébként, mit szeretünk olvasni, egyáltalán szívesen olvasunk-e, s ha igen, jelenleg vagy mostanában például mit. 1 hétre az eseményekre hivatott Milánó. Ingerült is volt. Éppen lecsapta a telefonkagylót, mikor beléptem, aztán ugrott nekem, miféle orcátlan hazugsággal és fellengző szédítéssel veszélyeztetem az iskola jó hírét. Csak néztem rá. Nem értettem, miért kiabál. Behívatta Kibédit, Fehér Margitot is. Legyen 2 tanú a vallatásnál. Azt éreztem, fáradt és szomorú vagyok tőlük, és ne faggassanak, mint azok ott az egyetemen, mert nem tudom, mi az oka, hogy nem tudom megjegyezni első látásra az alázuhanó cédulákra rajzolt számokat. Milánó közölte a vádat. Hazudom, és nevetségessé teszem az iskolai oktatást. Bámultam rá. Mások meg engem néztek, főleg Kibédi, aki nem csak szeretett, de sokra tartott. Milánó átcsapott szónoki lendületbe. A gyakorló tanárjelölt kérdésére, mi az illető kedvenc olvasmánya, esetleges irodalmi érdeklődésének köre, tisztességgel válaszolt minden tanuló, megemlítette momentán könyv élményét, csak én hazudtam és hencegtem olyan valamivel, ami abszurd és lehetetlen. Kivéri nagyon figyelt, bele is olvasott az írásba, amit Milánó iménti telefonálása előtt tanulmányozott. A vád ott állt az egyetem hivatalos átiratán, én meg tehetetlen rémülettel vártam, míg közli valaki, mit vétettem megint. Kivéri letette a levelet. Szép komoly arca, nem árult el semmit, fejér csillogott az örömtől, nincs egyedül a felfedezésével, ezek szerint hazug is vagyok, nem csak nemzetietlen pimasz. Hogy merted azt felelni a professzor úrnak és a tanárjelölteknek, amit a kérdésre válaszoltál? Kérdezte Milánó. Hát a bolondok házába való, vagy kóros hazudozó vagy? Fehér megnyúlt örömében. Kivéri még mindig hallgatott, pedig vártam, hogy védeni fog. Nem értem, suttogtam. Nem hazudtam én semmit. Hogy nem hazudtál? Morvai professzor úrnak azt felelted a kérdésre, mi a kedvenc olvasmányod, hogy változó, pillanatnyilag már régen csak az éneisz. Mindenki regényt szokott olvasni, csak te nem. Te a tankönyvet tanulmányozod. Szégyen! Bekérhetnők talán a szaktanárt, szólalt meg végre Kivéri. Szabónál olvasmányok tekintetében sok minden előfordulhat. Olvasó család gyereke, felmenői közt mindkét ágon vannak írók, tudósok. Milánó rátenyerelt a csengőre. Ágostont óráról hívatta ki. Ágoston tanár úr, hallottam. Az osztályfőnök kérésére hivattam ide Szabó fegyelmi tárgyalására. A tanuló az egyetem tesztkérdésére hazudott, és képtelen állításával szégyent hozott az intézetre. Szabadna tudnom, mit hazudott, kérdezte Ágoston. Milánó átadta neki a papírt. Ágoston rápillantott, már tette is vissza. Igazgatónő asszony, mondta szép csendes hangján. Az éneisz voltaképpen Szabó állandó olvasmánya. Általában sokat olvas latinul, olyat is, ami nem lecke. Nagyon szereti Vergiliuszt. Történelem szemlélete különösen eredeti. Nem hazudott? Ketten kérdezték, mert Fehér kezdett már sápadni. Milánó meg zavarba jött. Most fejtette meg Kivéri kezdeti hallgatását. Ránézett az osztályfőnökömre, aki vállat vont, aztán feltette a szituációra a koronát. Ő megmondhatta volna anélkül, hogy bekéri a szaktanár, de talán így hitelesebb. A tanuló különleges érdeklődéssel olvas latinul, a nem kötelező autorok is érdeklik. Neki is említette az irodalom órán, szerinte nem csak a Toldit, az éneiszt is lehetne dramatizálni. Dramatizálni, mondta Milánó megvetéssel. Matematikából, fizikából elégséges, a többi tárgyból kitűnő, és ő az éneiszt olvassa. Miért nem a Bibliát? Forgatja nyilván azt is. Számára, aki Korondi tanár úr megítélése szerint valaha író lesz, mondta Kivéri ugyanolyan csendesen, ahogy eddig beszélt, talán nem feltétlenül szerencsés olvasmány, mondjuk az Ószövetség. Igazgatónő asszony még emlékszik a gyermek indulására. Szabó a jeruzsálemi kutyánál nem járt sikerrel. Ki tudja, idősebben talán pozitívabb töltésű drámát alkothat a Szentírásból. Arany olyan szépen fogalmazta meg talán éppen az 5. Lászlóban a láthatatlan jelzést, ami bejelenti, jelzi a vihart, amely közelít. Nem bizonyos, hogy ez baj. Nyilván villámlik nálunk is valami messziről. Kár volna, ha a mi iskolánk nem venné észre. Milánó elfogult volt, de művelt, értelmes, azonnal megértette. Félrefogott. Ezek szerint örömömre kiderült, nem hazudtál, és ilyen értelemben értesítem a pedagógiai tanszék professzorát. Elmehetsz. Nem néztem körbe, nem is bókoltam, pedig kellett volna, csak eltűntem. A folyosón nekiestem a falnak, csorogtak a könnyeim. Hazudnak még nem tituláltak, egyetemi tanár se vádolt meg. Csak álltam és néztem a folyosón kiakasztott kabátok sorát. Cili merőverejték volt az izgalomtól, mikor visszakerültem az osztályterembe, és volt erőm azt mondani az érdeklődő kérdésekre, csak tévedés volt, pusztán egy kis tévedés. Ananké kacsintott megint. Írtam, a 6. osztály kezdete maga volt a mámor. 2. fél évtől maga a gyehenna. Menny volt és pokol. Kamasztestem nem épeszű szerelem parazsán, kamasztudatomat rendszeresen porig alázzák. Iluska vagyok a János vitézben, de Iluska ütnivaló mostuhája is egyazon tanévben, a szerint kitart órát. Soha út nem volt olyan fontos további életemben, mint François vállalkozása, a tervezett bánkúti kirándulás. Csak nagyon fiatal tud olyan eszementen boldog és boldogtalan lenni, mint akkor én voltam. Babics persze tudta ezt is, a tavasz, az évszakbeli meg az életkori tavasz kiszolgáltatott, tanácstalan szomorúságát.
Szabó Magda Fürelis című regényének 23. részét Bánság Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiunk mikrofonjánál Hegedűs Blanka Ilonát, a Szent Ferenc kisnővérei közösségének egyik jelöltjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szervusz, köszöntelek!
Mindenekkel, mert nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Fontosnak tartom azt, hogy egy ilyen személyes tanúságtételen keresztül ismerjék meg idősebbek, fiatalabbak azt, hogy ma 2024-ben hogyan hallja meg egy fiatal nő, te Blanka, a Jóistennek a meghívását.
Az én családom kifejezetten nem volt vallásos, viszont a szüleim azt fontosnak tartották, hogy egyrészt megkereszteljenek bennünket. Két testvérem van, mind a ketten kisebbek. Aztán általános iskolában hittalra jártunk, valamiért ez is fontos volt. első áldozók voltunk, közben elkezdtünk, hát szép sorjában, előbb én, aztán a húgom, aztán az öcsém is elkezdtünk minisztrálni otthon a templomban, és igazából azt gondolom, hogy főleg az a minisztráns közösség volt az ott és akkor, ami az ilyen nehezebb időszakokban, amikor szívesebben maradtam volna otthon vasárnap a szentmise helyett, és csináltam volna bármi mást, amit mondjuk az osztálytársaim csináltak, vagy senki nem járt egy ponton rajtam kívül az osztályból, se szentmisére, se hitarra, se sehova, és akkor ez ilyen, mindig ugye emiatt úgy kívül éreztem magam, és...
Ez már feltételezi azt, hogy akkor nem egyházi iskolába jártál, meg hát szokták ezt mondani, hogy fiatalok, gyerekek nyilván a szülői nyomásnak elegettéve lesznek első áldozók, bérmálkozók, és akkor kibérmálkoznak az egyházból.
Hát igen, szóval az általános iskolám az nem egyházi iskola volt. Tényleg ez a minisztráns közösség volt, azt hiszem, ami nagyon fontos volt, mert elég sokan összegyűltünk. Én alsó és felső tagozat határán voltam, amikor így elkezdett kialakulni egy olyan csapat, ami így viszonylag állandó volt, és akkor közös programokat is csináltunk, és nagyon élveztük, hogy a szüleink így elengednek bennünket, mondjuk a 17-18 évesek voltak a legidősebbek, és hogy mondjuk táborba elmehettünk, ilyen kulcsos házakba például, és akkor ott 2-3 napot ott főztünk magunkra, persze így az idősebbek vezényletével, meg egy csomót számháborúztunk, meg persze mindig csöpögött valami lelki tartalom valami az Istennel kapcsolatban is, de hogy ezek olyan vagány programok voltak, és vagány közösség volt, és azt hiszem, hogy keresztül segített ezen, vagy ezeken az éveken, amikor egyébként semmi kedvem nem lett volna különben. Nem igazán értettem, hogy mi történik a misén, nem igazán volt így egyéb, ami megfogott volna. Aztán középiskola választás előtt igazából annyi tudtam, hogy nyelvet szeretnék tanulni, angolt szerettem volna tanulni nagyobb óraszámban. És akkor így összegyűjtögettük így a lehetséges iskolákat ott a környékünkön. Hát és az egyik az egy egyházi iskola volt, de hogy tudtuk, hogy ott van emelt angol nyelvoktatás, ilyen osztály külön, és hát úgy voltam vele, hogy hát mindegy, most ez heti 2 hittanúra, egy évfolyam is valahogy túlél. Még érdekes volt már, hogy így előadtam így a szüleimnek, hogy hát így erre az iskolára gondolnék. Valahogy olyan nagyon egyértelmű volt az ő szemszögükből is, hogy ez így jó lesz. Szóval felvételiztem, és felvettek, és akkor elkezdtem itt a gimnáziumot, és ez Pécsett a ciszterciáknek. Akkor, amikor én oda jártam, akkor 2 atya szolgáltott az iskolában, és azt hiszem, hogy nekem első ilyen testközeli találkozásom volt ez egyáltalán szerzetesekkel, de hogy egyáltalán bárkivel, aki ilyen nagyon-nagyon radikális módon adta oda az életét az Istennek. És hát úgy lenyűgözött az, hogy ennek ellenére, vagy hogy ez egy ilyen durva dolog, egy nem tudom, 14 éves gyerek szemével nézve, és hogy ennek ellenére ők ilyen nagyon életvidámak voltak, nagyon közeliek voltak, szóval, hogy így meg lehetett őket szólítani, ők is odaléptek így hozzánk, suhantak végig a folyosón, mindig 1000 dolguk volt, de hogy így be lehetett így kopogtatni hozzájuk, hogy így van valami, amiről mondjuk beszélgetni szeretnénk, vagy ilyesmi. És legfeljebb azt mondták, hogy most éppen vannak így, gyere vissza, nem tudom, 20 percek is. És aztán itt volt elég hamar, szóval, hogy még 9-es voltam, 2. fél év volt, egy márciusi, jó füllet meleg, dupla angol közben, éppen egy filmet néztünk Teréz anyáról, egy ilyen nagyon-nagyon picike kis teremben, egy ilyen régi kocka tévén, és hát így tudtam már így róla, vagy hogy nem az volt, hogy mondjuk először találkoztam volna az ő alakjával, de valahogy így ez volt ez a pont, amikor így azt hiszem, hogy így különösen is mellbevágott, hogy itt van ez a picike asszony, és hogy de jó ég, mit csinál, hogy így nincsenek rá szavak. És ahogy ez így eljutott így a szívem, még valahogy azzal együtt nagyon halkan, nagyon finoman, nagyon egyszerűen ott volt a Jóistennek inkább ilyen felvetése, hívása, hogy akár te is lehetnél az enyém. És én akkor ezt valahogy nagyon-nagyon hasonló egyszerűséggel és egyértelműséggel, ilyen gyermeki bizalommal tudtam fogadni, hogy hát persze, szóval, ha te mondod. Különösebben akkor még így nem voltam ott, hogy akár így a saját hitemben, hogy nagyon az enyém lett volna. Valahogy így ez időtájt kezdődött, így ez a folyamat is, hogy az, amit addig úgy csináltunk, mert kellett, mert el lettünk zavarva vasárnapom is, hére meg minden, hogy ez így elkezdett az enyémmé válni. De hogy ez itt az elején nagyon egyértelmű volt, hogy hát akkor persze csináljuk. Persze, hát akkor 15 éves voltam, elég kicsi voltam, és nagyon az elején voltam mindennek, szóval nyilván ez nem maradt mindig velem, főleg nem ez az egyértelműsége az egésznek, hanem így, hát így hullámzott. Hol volt hozzá kedvem, hol nem, hol szerettem volna, hol nem, hol éppen tetszett valaki, hol nem. De hogy valahogy mégis így minden ilyen össze-vissza kavargásom közben, valahol mélyen tudtam azt, hogy ezek ilyen körök, és mindig a körnek az elejére érek vissza. És hogy ezt így a gyakorlat így igazolta is tulajdonképpen. Viszont hát nem nagyon lehetett ezt így. Elképzeltem, hogy így akkor hazaállítok egyszer, és akkor így közlöm a szüleimmel, hogy most akkor anya, apa, a lányotok szerzetes lesz. És kb. Ez olyan, hogy anya, apa, a lányotok férjhez megy. Viszont hát tényleg szóval gimnazista voltam, én nem is nagyon tudtam, hogy mit is jelent ez az egész, vagy hogy mivel jár, vagy hogy ilyesmi, vagy egyáltalán, hogy milyen közösségek léteznek, vagy hogy ültem ott az iskolapadban reggeltől estig, vagy délutánig, és
de akkor mi fogott meg? Maga a Jóisten jelenlétét érezted az életedben, hogy azt mondja, azt üzeni valahogy, vagy azt súgja benned belül, hogy gyere, szükségem van rád?
Nem is konkrétan ez, hogy így szükségem van rád, hanem szépen lassan, ennek az egésznek volt egy ilyen vonzása, ami így az Istenből indul ki, és felé visz. És hát hozott magával sok mindent. Először még csak akár így a saját, ugye személyes ima életben tapasztalható változások. Aztán elkezdtem bejárogatni. Azt nem lehetett sokszor megcsinálni, mert amúgy sokszor óráim voltak, de amikor nem, bejárogattam más évfolyamoknak a szentmisére reggelente. Mondjuk, amikor nem volt fakultációm éppen, akkor bementem. Ez a vonzás volt, azt hiszem, így nagyon nagy mértékben így jelen, hogy így nem is tudtam volna, vagy persze tudtam volna, de hogy így nem is akartam volna így távol maradni így tőle, mert így húzott így a szívemnél fogva, vagy nem is tudom.
Említetted azt, hogy ez nem egy ilyen valahol elinduló, és akkor itt szépen fokozatosan erősödő, meg emelkedő érzés, hogy akkor szerzetesség, és akkor látod valahol magasan a Jóistent egy ilyen fényességben, hogy na az egyenes út felé a szerzetesi hivatás, hanem voltak azért mélypontok, vagy elbizonytalanodások, meg azért ez egy komolyabb útkeresés volt, hogy akkor most párkapcsolat kevésbé. Mi az, ami segített neked a középiskolás években, a hittanórákon kívül? Voltak-e olyan közösségek esetleg, vagy ott találkoztál-e a ciszterci szerzeteseken kívül más szerzetes közösséggel, aki megmutatott volna, vagy megmutatott valamit számodra?
Életem első lelkivezetője ebből az időből való, de ő az egyik atya volt, az egyik ciszterci atya volt. Viszonylag hosszan jártam hozzá, azt hiszem, még azután is, hogy már egyikünk sem volt Pécsett. Rajta kívül akkor így nagyon közösség nem volt így az életemben. Egy barátnőm volt, aki így végig kísérte így az egész minden alakulását, meg a húgom. De hogy így rajtuk kívül, vagy hogy tényleg olyan katolikus közösség, akkor nem volt.
Hogyan alakult tovább az életed? Mert gondolom nem rögtön a középiskola után mondtad azt, hogy na akkor megkeresem a Szent Ferenc kis nővéreit, és akkor lássuk, hogy mi lesz ebből.
Hát úgy alakult, hogy mindeközben, hogy így előttem lebegett, hogy így a körök, meg mindennek a végén egyszer majd csak odaérek, hogy hát valamit így kellett kifelé kommunikálni a világnak, hogy hát azért, szóval ott voltam már egy ponton, nem tudom, 10., 11., 12., hát tovább tanulás, hát így jött ez a téma. Azért ez egy ponton már világos volt, hogy én érettségi után nem fogok kapásból belépni egy közösséget, tehát szóval nem ismertem közösségeket. És akkor kitaláltam azt, hogy hát én szeretek zenélni, népzenét tanultam, hegedülni. Hát akkor addig elkezdek így készülni a Zeneakadémiára. Hát kicsit ez ilyen alibi is, vagy hát most nevezhetjük másként, de hát tulajdonképpen ez volt. És akkor addig így van időm, mert igazából időre volt szükségem. Nem volt így bennem az, hogy én bármikor eljutok oda, hogy felvételizzek valójában. Szóval, hogy így készülök, addig így alakulnak a dolgok, és akkor egyszer majd világosabb lesz, hogy merre. És akkor végül is egy ilyen OKS képzésre jelentkeztem, népzenei OKS képzésre jelentkeztem. Szóval, hogy az érettségi után így Pestre kerültem. Ez 2 éves volt, és az elején Hát ilyen nagy lendülettel vetettem így bele magam így a közösségkeresésbe, vagy hogy igazából sok elképzelésem nem volt, hanem így igazából így örültem annak, hogy hát most akkor így itt vagyok Pesten, van egy csomó lehetőségem, ó, menjük. Szóval így mentem több felé.
Na de ez mit jelent azért ezt? Szerintem nem feltétlenül úgy kell elképzelnünk, hogy na, akkor belevetettem magam a pesti éjszakába, és akkor jöjjön, aminek jönnie lehet.
Nem, hát ilyen logikát nem igazán látok benne utólag se. Elém kerültek szerzetes közösségek, és akkor meglátogattam őket. És akkor egy helyen összeismerkedtem egy lányjal, onnantól kezdve ketten mentünk, az nagyobb biztonságot is adott. Nem voltunk egyébként így nagyon sok felé, akkor úgy tűnt, hogy rettenetesen sok felé járunk, de utólag egyébként nem tudom, 4-5 hely volt. És akkor már egyszer elkeveredtünk Arlóba, kis nővéreknek egy nyílt napjára, nagyon random volt. Szósz már, mint hogy miért, nem tudom, valószínűleg a Facebookon találtuk. Amúgy így jó volt, hazajöttünk, és így éltük tovább az életünket. Szóval így nem értettem, hogy most miért jöttünk ide, vagy miért kellett addig utaznunk. És aztán viszont az történt, hogy mélypont az első év vége felé, mint hogy az OK első év vége felé, akkor szerelmes lettem. Mintha így a talajt húzták volna ki a lábam alól. Mert hogy, ahogy így mondtam, hogy előtte azért mindig bennem volt, bármilyen hullámvölgyek közepén is voltam, hogy azért csak visszaérek oda, hogy szerzetesség, és itt nem találtam ezt magamban, bármilyen mélyre ástam, és azért évek óta mégiscsak erre építettem, és így hirtelen ott maradtam azzal, hogy akkor azt sem tudom, hogy ki vagyok, vagy merre megyek. És akkor már szinte 20 éves voltam, és az akkor eléggé megviselt, mindent megviselt, szóval, hogy az Isten kapcsolatomat is teljesen szinte nullára. Olyan nagy tanástalansággal nem tudtam igazából, hogy így mit csináljak, vagy merre, vagy hogy.
Beteljesült szerelem volt?
Nem, mivel hát nem csak én voltam ilyen szétesett állapotban, hanem a fiú is, és bennem az volt, hogy én itt most szanaszét vagyok, nem akarom ezt így a nyakába varni.
Számomra azért furcsa, és azért tettem fel ezt a kérdést, mert megtapasztalsz egy szerintem csodálatos érzést, hogy lehet máshogy is szeretni, mert a jó Istenbe is lehet szerelmesnek lenni, meg az a fontos, hogyha szerzetesként, papként a jó Istenbe szeret bele valaki. Ha nagyon negatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy legalább ez ad akkor a biztonságot, hogy a másik oldala stabil, és nem úgy van, mint nagyon sok párkapcsolatban vagy házasságban, hogy a másik fél az megbillen, mert ő stabil és örök, és megvan az a bizonyosság, hogy ő örökké szeret bennünket. De megtapasztalsz egy csodálatos érzést, és elfordulsz a jó Istentől. Nekem ez olyan furcsa, ambivalens dolog.
Hát valószínűleg ez jelzi azt, hogy nem arra felé kell keresgélnem, azt gondolom. Hogyha valami elvisz tőle, akkor azt gondolom, hogy akkor az nem az enyém. Amennyire tudatosnak tudtam lenni, szóval, hogy nem is nagyon akartam így belemászni se. Olyan típus vagyok egyébként is, hogy így nehezen mászom ki ilyenekből. Szóval, hogy amennyire így tudtam magamat is óvva, meg őt is, meg minden, így is hosszú volt. Majdnem egy év kellett, mire valamennyire így rendeződött az én Istennel való kapcsolatom is, magammal való kapcsolatom is, vagy hogy így volt tovább talán, vagy hogy így akkor tudtam már abban gondolkodni, hogy hát akkor mi is van most. Az elején nagyon-nagyon elzárkóztam mindentől, mindenféle potenciális segítségtől. Hónapokon keresztül így magamban rágottam az egészen. Aztán egy ponton eljutottam oda, hogy így nem tudok így létezni, szóval, hogy így muszáj csinálni valamit, mert muszáj lépnem valamit, mert hogy így húz ez egy ilyen mocsár, és így nem vagyok jól benne. Az Isten is hiányzik, meg az is hiányzik, hogy jól lenni, vagy hogy így nem ebben a sötétségben, meg ilyen kicsit ilyen zuhanásban, hogy így végeérhetetlen zuhanásban lenni. Hát összeszedtem, hát nem is a bátorságomat, de így egy olyan pillanatban, amikor így kicsit jobban tudtam úgy gondolkodni, hogy erre tényleg szükség van, akkor szépen lassan így megírtam egy e-mailt, és hosszú idő után megint elmentem a lelkivezetőmhöz. Hát nem is tudom, hogy akkor már nagyon-nagyon régen voltam nála. Ilyen helyzetekben tudok úgy nagyon eltűnni, amikor így valami nehezebb.
Tehát ha jól értem, akkor a lelkivezető akkor kell, amikor nincs nagy probléma. Ha nagy probléma van, akkor majd én azt megoldom egyedül.
Nem, ez így nem igaz. Csak én ezt csináltam. Nem, a lelkivezető folyamatosan segít, és folyamatosan ott van, és kísér, és figyel. Ez akkor így olyan kicsit, mint hogy az Istenhez is odafordulok, hogyha baj van, és akkor segítsen. És egyébként meg nem. De hogy ezt én tudtam, meg minden, csak hát így valahogy így nem tudtam rávenni magam, hogy akkor most így elmenjek, és akkor így előadjam, hogy ez van.
És szerintem ezzel sokaknak segítesz, mert nagyon sokan, fiatalok, idősebbek küzdenek. És szerintem szégyeljük azt, hogyha valami, tehát olyan könnyű büszkének lenni arra, hogyha valami jó történik az életünkben, és akkor ezt el lehet újságolni embereknek. De még akkor is, hogyha lelkivezetőről, vagy más segítő szakemberről van szó, félünk odaülni és a gyengeségünket megmutatni. Te is így voltál ezzel?
Igen. Egyébként is a gyengeségeimmel különösen is nehéz sokszor szembenézni, és hát ez meg tényleg egy olyan helyzet volt, hogy így minden is borult, és hogy én olyan biztos voltam ebben, hogy így azt vállalni, hogy hát mégsem talán, vagy mi van, kellett megérkezni hozzá. Összességében szükség volt erre az időre, szóval, hogy oda kellett érnem minden szempontból, hogy azért tudjak elmenni, mert szeretnék elmenni, és nem az, hogy most valamiféle nyomást gyakorlok saját magamra, hogy már pedig ezt kéne. Azt hiszem, hogy ez nem segített volna.
Minden akkor történik az életünkben, amikor megérünk rá, ezt szokták mondani, és hát ez így van valahol. Mind a segítségkérésben, mind pedig a Jóistennel való kapcsolatban, meg az elköteleződés vállalásában. Na, eljött ez az egy év, amit így végig küzdöttél már segítséggel. Mi történt utána?
Az Isten kapcsolatom kezdett így rendeződni, és aztán lassan ebben a folyamatban így felfedeztem azt, hogy mégiscsak ott van a szívemben továbbra is. Jó mélyre ásódott, vagy ástam, vagy bármi, de ott van. Ez, hogy az Istennek adni az életemet szerzetesként. Nagyon egyszerű is lehetett volna a helyzet. De hát akkor így megbonyolítottam, hogy oké, értem, Uram. Szóval igen, és tulajdonképpen, hogy így szeretném. Én is szeretném. De mi van akkor, ha nem szeretném? És akkor így belegabajodtam így az Isten akarata és az én szabad akaratom kérdésébe. Úgyhogy egyébként közben tényleg szerettem volna, csak fel kellett tennem ezeket a kérdéseket. Közben így lassan befejeztük a konzit, és hát ott voltam, hogy nekem még mindig idő kell. És akkor nagyon bele voltam ebben mászva, hogy akkor most kinek az akarata, és mi és már emedik. És arra gondoltam, hogy milyen egyszerű lenne ezt csak így a hátam mögött hagyni. És akkor egy konzis osztálytársammal találtuk, hogy elmegyünk egyetemre Kolozsvárra. Az jó messze van.
Távol mindentől el lehet, meg mindenkitől el lehet futni, de hát saját magunk elől nem tudunk.
Hát igen, erre rá kellett jönnöm, több szempontból is rá kellett jönnöm. Először akkor, amikor jött a Covid, és az első év online kezdődött, és nem mehettünk sehová. Itt maradtam így a mindennel otthon, és aztán pedig akkor, amikor egy ponton nem bírtam, szóval, hogy egy ponton így el kellett indulnom, és akkor így volt osztálytársaimnál, laktam így nem tudom, egy hónapot abban az évben, de hogy így mindenhova jött velem ez az egész, nem lehetett otthon hagyni. Nem is egészen tudom, hogy így muszáj volt szembenézni vele. Nagyon nem akartam kibogozni azt a csomót, amit úgy sikerült megkötözni. Nagyon nem akartam, hogy mondjuk az Isten bogozza ki. És akkor a második fél évben, az egyetem második fél évében, az még mindig ez a covidos online év volt, volt egy órám, néprajzi fotózás technika, és az volt a feladatunk, hogy néprajzot tanultam, és a covidban otthon hát egy nehéz dolog. És akkor az volt a feladatunk, hogy hát ha már így mindenki így be van így zárva, akkor legalább legyen egy olyan fél éves munkánk, hogy készítünk egy fotósorozatot, hát vagy egy személyről, vagy egy közösségről, aki vagy akik így valamilyen formában így érdekelnek, vagy így szeretnénk megismerkedni velük. Én akkor vagy Budaörsön, vagy Budakeszin laktam éppen, és akkor az ismerőseim körében, körbe kérdezgetve összegyűjtögettem szerzetes közösségeknek az elérhetőségét, mert hogy az volt az én nagy ötletem, hogy elmegyek fotózni egy szerzetes közösségbe. Olyan helyre szerettem volna, hogy ahol azért valakimet ismerik, és akkor így emiatt. Szóval aztán volt egy listám, és ráböktem. A szalazi nővérekre sikerült ráböknöm, pesti dekútiakra. Nagy bátor pillanatban dispatcheztem a megadott telefonszámot, és már készültem arra, hogy kit fogok legközelebb felhívni, amikor így előadom, hogy ki vagyok és mit akarok, és így az a válasz, hogy nem, mert hát én is ezt reagálnám, hogy ilyen helyzetben engem valaki felhívna, és egy vadidegen. És akkor így az volt a válasz, hogy ó, igen, persze. Szóval erre a válaszra nem voltam felkészülve. A lényeg az, hogy így keveredtem oda, néhány alkalommal voltam náluk Pest Hidegkúton fotózni, viszont meghívtak magukkal a nyári lelki gyakorlatukra, amilyen hivatástisztázó lelki gyakorlat volt, így egyáltalán, hogy házasság vagy szerzetesség. Akkor voltam talán a legmélyén ennek, akinek az akarat a dologban. Szóval elmentünk, és főleg kérdéseket szült bennem az a szűk hét, nagyon-nagyon sok kérdést, meg nagyon-nagyon sok kételyt, de hogy az fontos volt, azt hiszem, hogy ott meg tudtam fogalmazni már őket, leírogattam őket, és közben ott, ahogy teltek a napok, az is megfogalmazódott bennem, hogy hát akkor megint jó hosszú idő után, megint így jó lenne akkor így ezeket most már így tényleg megint átbeszélni. Megint megkerestem a lelki vezetőt. Ahogy hazaértünk a lelki gyakorlatról, én egyenesen mentem tovább hozzá. És akkor 2021. augusztus 20-a reggel elsírtam szó szerint, hogy én ezt nem értem, és ez hogy van. Elmondtam így mindenféléket, és akkor nézett, mosolygott. És azt mondta, hogy Blanka, ez olyan egyszerű, de én nem mondhatom meg magának kell rájönni. És aztán szaladtunk Szentmisére, ő celebrálta a Szentmisét, és hát van az a helyzet, amikor így az ember úgy érzi, hogy neki szól a prédikáció, és így az volt az élményem, hogy na ez konkrétan arra válasz, amit én így az előbb itt így felsorakoztattam, olyan szinten, hogy így ültem a padban, és így éreztem, hogy így az állam így egyre jobban így leesik. Tulajdonképpen onnantól kezdve nem volt kérdés. Valahogy így voltak ilyen puzzle darabok így a fejemben szanaszét, eddigre, de a prédikáció végére az utolsó is a helyére került, az utolsó darab, és tulajdonképpen tudtam, hogy megszületett az az igenem, amivel kapcsolatban sokszor gondoltam már, hogy kimondtam, meg minden, de mindig tele volt így kiskapukkal, meg mindennel, ebbe így nem volt több.
Kedves hallgatóink, Hegedűs Blanka Ilonával, a Szent Ferenc Kisnővérei Közösség egyik jelöltjével, Papildikó beszélgetett.